Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Elsőként arról lesz szó, hogy felháborodást és ellenkezést váltott ki Kínában, hogy az amerikai elnök nemrég 80 millió dolláros katonai felszerelések vásárlására fordítható támogatást írt alá Tajvan számára. Bartók András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédje szerint a lépés miatt nem várható markáns kínai reakció, középtávon azonban Peking valószínűleg megtámadja a Szigetországot. Varga Mónika interjúja.
Az Egyesült Államok védelmi szférája, a biztonságpolitikai kutatói köre, a tajvani védelmi szféra, a Tajvant körülvevő országok, Kínán kívül, tehát Japán, Dél-Korea, ezek az országok mind attól tartanak, hogy a középtávú jövőben, tehát a következő néhány évben akár előfordulhat, hogy a kínai népköztársaság megtámadja a szigetet.
Miért kell amerikai támogatás a fegyverkezéshez Tajvannak? Hát egy kifejezetten gazdag országról beszélünk.
Itt ugye arról van szó, hogy az Egyesült Államok már régóta támogatja Tajvant fegyverekkel. Tehát fegyvereket ad el, sokszor akár kedvezményes áron a tajvani kormánynak. Most ami újdonság volt az az, hogy nem fegyvereket kaptak a tajvaniak, nem hitelt, sokszor hitelkonstrukciót adnak a tajvaniaknak, hogy megvegyék az amerikai fegyvereket, hanem közvetlenül pénzügyi támogatást. Nincs megmagyarázva, meg még egyelőre nem pontosan ismerik, hogy miért ment így ebben a formában ez 80 millió dollár, de könnyen elképzelhető, tehát csak józan paraszti észre, hogy esetleg olyan eszközök beszerzésére akarják költeni a tajvaniak, és ezt az amerikaiak alapvetően támogatják, amit nem Amerika szállítana, hanem más beszállítóktól, vagy más fegyverexportőröktől.
Tehát akkor nem amerikai fegyverekre menne ez? Mert hogy az lenne a logikus lépés, hogy azért ad támogatást, hogy aztán abból a saját hadipara profitáljon.
Az esetek döntő többségében ez van, de a tajvani haderőnek vannak nem amerikai gyártmányú eszközrendszerei is, tehát vannak európai gyártóktól vásárolt vadászgépei, jelenleg ugye legutóbb, ami látványos fejlesztés volt, ez egy tajvani fejlesztésű tengeralattjáró, nem pontosan tudjuk, hogy emögött milyen technológiai támogatás van, tehát hogy honnan milyen specifikációkat vettek, ezt alapvetően minősített információként kezelik a tajvaniak, de nagyon könnyen elképzelhető, hogy hasonló programjaikhoz bizonyos partnerektől vásárolnak akár eszközt, akár specifikációt, tehát akár a terveket, vagy bizonyos technológiai eljárásokat, ami nem biztos, hogy az Egyesült Államok. Tehát nem példa nélküli, hogy Tajvan harmadik féltől vesz az Egyesült Államokon kívül ugye védelmi technológiát.
A sajtóhírek szerint felháborodást és ellenzést váltott ki Kínában ez a lépés, ez az amerikai lépés. Milyen válaszlépéssel reagálhat Peking? Reagálhat-e valamilyen módon?
Biztos, hogy a nyilvános kommunikációban ezt szóvá teszik. Nyilván akár az is elképzelhető, hogy esetleg néhány nap vagy egy bizonyos időszakig a Tajvan irányába történő berepülések száma megnő, tehát a kínai fél ezt szokta sokszor kommunikációra is használni, de az a helyzet, hogy az Egyesült Államok katonailag akár pénzzel, akár fegyverrel támogatja Tajvan, az nagyjából az 1979 óta így van. Tehát, hogy olyan rettenetesen nagyot a status quo, ráadásul ez a 80 millió dolláros összeg nem változtat, egyszerűen csak egy új konstrukció ebben a rendszerben. Szóval én nem hinném, hogy pont ez lenne majd a kiváltó oka annak, hogy a kínaiak bármi drasztikusabb lépést tegyenek.
Egyébként mennyire fejlett Tajvan hadereje, meg tudná magát védeni?
Arra exakt módon válaszolni, hogy Tajvan meg tudja-e magát védeni, vagy sem, ez attól függ, hogy milyen kontextusban, milyen hosszú ideig támadja Kína, előtte blokkád alá vonja-e, mennyi ideig tart ez a blokkád, tehát itt nagyon sok ismeretlen változó van. Az tény, hogy a jelentős bruttó mutatói katonai szempontból Kínának jóval nagyobbak. De ugye Tajvan egy sziget, és a kétértű műveletek szempontjából ugye a legnehezebb dolog partra szállni és elfoglalni így mondjuk egy szigetet. Tehát, hogy amit szokott javasolni a hadművészet, vagy a különböző hadászati szakirodalom, hogy kellenek bizonyos erőfölények ahhoz, hogy egy művelet sikerre számíthasson. Ha ezeket elkezdjük számolgatni, akkor bizony komoly problémái vannak a kínai félnek egy partraszállással kapcsolatban. Tajvan eszközparkja vegyes, tehát vannak meglehetősen elavult eszközei, de vannak egyébként kifejezetten modern eszközrendszerei a szigetnek. A kínai népköztársaságról mondtuk ezt, hogy a 2010-es években úgy igyekszik elrettenteni az Egyesült Államok, hogy ilyen hozzáférésgátló, területmegtagadó műveleti koncepcióra épít, tehát hogy nagyon sok hajó ellen indítható rakétaeszköz. Tajvan ugyanezt csinálja Kínával szemben. Tehát, hogy a saját hazai hajó elleni rakéta családjaiból ő maga gyárt, ki tudja mennyit, valószínűleg rengeteget. Tehát, hogy elég komoly tűzzel nézne szembe egy inváziós kínai kontingens. Tajvan azt szokták róla mondani, hogy a világ légvédelemmel, tehát mind érzékelő eszközök, mind elhárító rakéták a legsűrűbben lefedett területe. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon kemény dió földrajzilag is, és bizonyos szempontból a katonai technológiát tekintve is. Úgyhogy emiatt azt szokták latolgatni, hogy a kínai fél valószínűleg el tudná foglalni Tajvant nagyon-nagyon komoly veszteségek árán. Sok szimulációban, hogyha ezt megpróbálják így előre levetíteni, ha az Egyesült Államok kívülről támogatja Tajvant, akkor általában az a tanulság, hogy nagyon-nagyon nagy szerencse kell a kínai félnek egy ilyen wargame során, hogy meg is nyerje. Tehát valószínűleg mind a két oldalon nagy veszteségek lennének, de jelentős kihívásokkal nézne szembe, még ez a rendkívül impozáns kínai népi felszabadító hadsereg is, amit ma már ismerünk.
Bartók Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédjét hallották.
Világtükör.
Spanyolországban a Szocialista Munkáspárt megállapodott az Együtt Katalóniáért Függetlenségi Párttal Pedro Sánchez miniszterelnök kiválasztásáról, így fél év után megalakulhat a kormány. Az egyesség tartalmazza az amnestia törvény benyújtását a parlamentnek, ami a 2014-ben megrendezett függetlenségi konzultáció és a 2017-es alkotmányellenesnek nyilvánított népszavazás miatti jogi eljárás alá vont személyekre vonatkozik. A dokumentum részleteiről Ignát már kérdezte Nagy Sándor Gyulát, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát.
Ez egy négy oldalas kvázi politikai nyilatkozat, ahol leírják a felek, hogy miben állapodtak meg. Tehát túl sok részlet ebből nem derül ki, különösen arról nem, hogy jogilag hogyan gondolták ők ezt a, hát nevezzük amnestiának, bár nem tudom, hogy ez jogilag tényleg így ebben a formában, akár csak kifejezés jelleggel is megállja a helyét, mert ők ráadásul nem csak a 2017-es függetlenségi kiáltás kapcsán perbe fogott embereknek, beleértve Puigdemontnak is az amnestiáját tartalmazza, hanem a 2012 és 23 között hasonló függetlenségi ügyek miatt perbe fogott és elítélt embereknek az amnestiáját is. Úgyhogy ez valóban jogilag egy kicsit megfoghatatlan. Tehát nem véletlen az, hogy a hét elején ez a nevezzük spanyol alkotmányos tanácsnak, ott a bírók többsége kiállt ez ellen az akkor még csak esetleges amnestia ellen. Hát kíváncsi vagyok, hogy megtalálják ennek a jogi formáját, illetve hát még ne felejtjük azt, hogy ezt még a királynak is alá kell majd írnia.
Mennyire lehet stabil így a baloldali spanyol kormány?
Hát legalább feláll. Ugye az fontos, hogy van egy alkotmányos dátum, ez a november 27-e, ameddig, ha nem sikerül a miniszterelnököt választani, akkor automatikusan új választások lesznek. Ha megválasztják Pedro Sánchez-t, amire ugye ezek után jó esély van, hogy ez megtörténik ezen határidőn belül, akkor nem lesznek automatikus választások. Tehát akkor, hogyha esetleg mondjuk összeveszik a Junts-szal, vagy nem tud pont olyan amnestiát pont abban a formában adni, akkor ugye a Junts-nak az aktív szavazatai kellenek arra, hogy megbukjon Pedro Sánchez, tehát el tud lavírozni egy-két évig valószínűleg azzal, hogy hát ő megpróbálta, meg hogy tessék, itt van a szöveg, de hogy az alkotmányos tanács így, meg esetleg a király húzza a száját, nem akarja aláírni, stb. Tehát,
meg hát a kérdés, hogy elég-e ez, vagy hogy mi fog történni, ugye Pedro Sánchez azt mondja, hogy az állampolgárok jóléte és a problémák mielőbbi megoldása a legfontosabb. Mennyire kell ez a megoldás a spanyoloknak?
A saját magánvéleményem az az, hogy Pedro Sánchez a jó édesanyját eladná, hogy újból miniszterelnök legyen. És ehhez nagyon jól látszik, hogy mindent meg is tesz. Tehát pénzt osztogat, átvállalja a katalán tartományi adósság egy jelentős részét, nem az egészet, de azért 15 milliárd eurót, mindenkinek mindent megígér. Tehát, hogy tényleg gyakorlatilag olyan dolgokba belemegy, amit fél évvel ezelőtt még ő is határozottan állított, hogy hát ő ilyet nem fog csinálni, beleértve az amnestiát is.
Milyen problémákkal küzd most Spanyolország, vagy másképpen kérdezve, mennyire lenne nekik sürgető az, hogy legyen egy stabil, cselekvőképes kormányuk?
Hát szerintem ez minden normális országban fontos, hogy ne legyen az, hogy fél éven keresztül olyan kormányzat van, ugye nem tud teljes mandátummal dolgozni, hogy ügyvezető kormányként működnek. Ugye az elmúlt 9 évben eddig már, ha jól emlékszem, 5 parlamenti választásuk volt, most ha még egyszer januárból kell össze kellene hívni, akkor az már 6. lenne. Tehát azért ez nem egészséges egy országban, hogy ennyiszer kell az embereket az urnához ráncigálni, mert nem tudnak megállapodni a tisztelt parlamenti képviselők. Úgyhogy azt gondolom, hogy fontos, hogy legyen egy normális kormánya, de lehetett volna más formában is, csak akkor nem Pedro Sáncheznek hívják a miniszterelnököt is. Hát ugye számára ez Spanyolország érdeke, hogy ő maradjon miniszterelnök. Kicsit cinikusan így kell fogalmazzak.
Nagy Sándor Gyulát, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát hallották.
Világtükör.
Tárgyalások sorát bonyolította le az amerikai külügyminiszter, de egyelőre nem sikerült rávennie Izraelt, hogy tartson humanitárius szünetet. Az arab vezetők úgy vélik, korai a jövőről egyezkedni, mert a legfontosabb a harcok befejezése és a segélyek eljuttatása a rászorultakhoz. Kocsonya Zoltán kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársát.
Anthony Blinken utazásának három fő célja volt, vagy legalábbis ő publikusan ezt közölte, hogy az elsődleges cél az az volt, hogy Izrael tudja megvédeni magát, tehát egyrészt az Egyesült Államok tudja támogatni katonailag, másrészt viszont, lehetőleg ez minimális civil áldozatokkal történjen meg. A másodlagos cél az az, hogy a segélyek eljussanak Gázába, és a harmadlagos cél pedig az volt, hogy a Hamas által túszulejtett civilek, köztük amerikai állampolgárokat is ki lehessen hozni a gázai övezetből, és ennek megfelelően Anthony Blinken, nem csak egyébként izraeli, hanem térségbeli arab országoknak is a diplomatáival.
Anthony Blinken úgy fogalmazott, hogy egy mostani tűzszünet csak lehetőséget adna a Hamasznak egy újabb támadásra, vagy akár újabb támadás sorozatra, tehát akkor korán sem egyszerű ez a képlet, és igen, törékenynek tűnne egy ilyen tűzszünet.
Erről külön vita van az Egyesült Államokban is, hogy a civileket meg kell védeni. Nyilván van egy alapelv, hogy természetesen meg kell védeni a civileket, és valóban egyébként az izraeli hadsereg erre próbál is ugyanígy, csak ugye a Hamasznak a gyakorlata, hogy azt mutatja, hogy a civilek mögé bújnak közvetlenül, és éppen ezért Amerikában van egy intellektuális vita, tehát nem csak a politikai elitben, hanem úgy általában az elemzők körében is zajlik egy vita arról, hogy amennyiben tűzszünetet érnek el a civil áldozatok csökkentésének a céljával, akkor az lényegében egy politikai elismerése annak, hogy a Hamas taktikája az működött. Ennek a vitának egy folytatása gyakorlatilag a segélyezéssel kapcsolatos vita. Tehát Amerikában most ugye szavaztak arról a kongresszus, hogy támogassák Izraelt. Ugye a Biden adminisztráció dobott be egy több mint 105 milliárd dolláros csomagot, aminek csak egy része szól Izraelről. Ugye ez egy komplex dolog, mert hozzácsatolta Ukrajna támogatását is, sokkal nagyobb mértékben, illetve hozzácsatolta a déli határnak a megerősítését is a Biden adminisztráció, és gyakorlatilag a republikánusok ezt külön szedték, ez már sejthető volt, hogy erre van egy igény, legalábbis az alsóházban. Izrael támogatását egy az egyben szinte elfogadták az alsóházban, mondjuk a külön tételként is. Azért szinte, mert hogy ugyanakkor az összeggel, mint ahogy a Biden adminisztráció javasolta, de kitétel volt például, hogy a segélyeket, azokat nem szorgalmazzák kifejezetten a gázévezetbe, majd a republikánusok, mert úgy gondolják, hogy ezek végső soron, noha a palesztin civileknek szólnak, végső soron előbb-utóbb a Hamas kezére fognak majd jutni.
Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy most az Egyesült Államokban sikerül az ukrajna és az izraeli forrásokat ketté választani. Azért is kérdezem ezt, mert éppen tegnap nyilatkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, és egyértelműen több támogatást kért Washingtontól, azt csak zárójelben teszem hozzá, hogy egyúttal meghívta Donald Trump volt elnököt Ukrajnába, hogy személyesen győződhessen meg a konfliktus mértékéről.
Igen, az Egyesült Államokban valóban a kettő témát, ugye vannak, akik összevonják, mert főleg itt a főáramlatú republikánusokra, illetve a demokratákra kell gondolni, akik úgy látják, hogy ez tulajdonképpen egy azon nagy problémakörnek a részét képezi, tehát mind az, ami a Gázában zajlik, mind az, ami Ukrajnában zajlik, az lényegében az Egyesült Államok és a nyugati szövetség elleni, lényegében geopolitikai nyomásgyakorlásnak egy-egy hát szó szerint háborús szinterei. Ezért sokan úgy gondolják, hogy ezeket egybe kell kapcsolni, viszont az alsóházban a republikánusok ezt nem szorgalmazzák, gyakorlatilag úgy gondolják, hogy Izrael támogatása az gyakorlatilag minden kétségen felül van, tehát ott teljes képpári konszenzus van felsőházban, alsóházban és általában az amerikai társadalomban is. Itt abból a szempontból visszafogottabbak a republikánusok, meg ezt mondom csak az alsóházban, ahol többségben vannak, hogy egyrészt ezt korlátozott mértékben kell biztosítani, mármint Ukrajnának például a támogatás, sőt lehetőleg kisebb mértékben, mint mondjuk Izraelnek. Ezért vették külön. Másrészt pedig szerették volna egyéb a belpolitikai igényeiket, hogy teszik kiszolgálni ezzel a törvénytervezettel. Konkrétan arra kell gondolni, hogy itt az amerikai adóhatóságnak az erőforrásait csökkentették. Erről külön vita volt az alsóházban, és egyáltalán nem biztos, hogy ezt ténylegesen szét tudják választani a republikánusok, mert most ez az alsóházban ugyan sikerült, tehát elfogadtak egy több mint 14 milliárd dolláros támogatást Izrael számára, ami majdnem megegyezik a bideni koncepcióval, néhány részt, melyben persze különbözik, mint említettem, a segélyeket, azokat nem szorgalmazzák Gázába. Viszont egyrészt Chuck Schumer, a demokraták vezetője a felsőházban jelezte, hogy ott ezt biztosan nem fogják támogatni, már pedig ott többségben vannak a demokraták, ráadásul tudunk republikánusokról is, akik szeretnék ugye Ukrajna támogatását hozzákapcsolni ehhez a csomaghoz. Másrészt pedig Biden elnök is belengedte az elnöki vétónak a lehetőséget, hogyha mégis az asztalra kerülne ez a felsőházból is, ugye ugyanolyan szöveget kell elfogadni a felsőházban, akkor ő ezt megvétózná. Alapvetően a szenátusban fog eldőlni ez a vita, ahol mondom valószínűtlen, hogy ezt külön szednék, mert ugye a demokraták többségben vannak. A szavazók körében is kimutatható, hogy az Ukrajnának biztosított támogatásnak a mértékét illetően republikánus szavazók már visszafogottabbak, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. A Fehérház itt is igazából sürgeti a törvényhozókat, mert a Fehérház számításai szerint 5,5 milliárd dollár áll rendelkezésre nagyjából az eddig jóvá hagyott keretekből. Tehát gyakorlatilag itt is folyamatosan próbálja a Fehérházi Biden adminisztráció növelni az Ukrajnának biztosítható katonai támogatásnak a mértékét. Valószínű, hogy ezt a felsőházban jóvá hagyják, itt az alsóházban lesznek majd erről külön viták. Csak egy utolsó gondolat ehhez, ugye új házelnöke van az alsóháznak, Mike Johnson személyében. És Mike Johnson említette, hogy noha külön szedte Ukrajna és Izrael támogatását, Ukrajna támogatásával is tervez foglalkozni. Tehát, hogy biztosan erre is készül majd valamilyen javaslat az alsóházban. Itt a kérdés ennek a mértéke, illetve hát a feltételei, és hogy egyáltalán összhangba tudják-e hozni a felsőházban szorgalmazott koncepciókkal, csak ez még a közeljövőnek a zenéje.
Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársát hallották.
Világtükör.
Szlovákiában nem csak választási ígéret volt a negyedik Fico kormány részéről a katonai támogatás leállítása Ukrajnának. A kabinet nem hagyta jóvá a 40 millió euró értékű újabb hadászati segítségnyújtást. A felszerelés elajándékozását még a védelmi tárca előző vezetése készítette elő. Az új kormány tagjai szerint Szlovákia azért változtatja meg álláspontját, mert humanitárius és nem katonai segítséget akar nyújtani. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Nem hagyta jóvá szerdai ülésén az új pozsonyi kormány, és ezzel leállította annak az Ukrajnának szánt hadisegélynek a leszállítását, amelyet még az időközben távozott Ódor kabinet készített elő. A szállítmányban 4 millió darab 7,6 mm-es lőszer, 5172 darab 125 mm-es ágyulöveg, a KUB rendszerhez tartozó 140 légvédelmi rakéta, 8 aknavető és 1200 darab aknavető gránát lett volna. Szlovákia a háború kezdete óta 13 fegyverszállítmánnyal támogatta Ukrajnát 671 millió euró, azaz több mint 251 milliárd forint értékben. Az új szlovák kormányfő Robert Fico kinevezését követően is többször megerősítette azt a szeptemberi parlamenti választásokat megelőzően hangoztatott ígéretét, hogy teljesen leállítják az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat. A kormány szerint azért változik a szlovák álláspont, mert Pozsony a jövőben csak humanitárius szállítmányokra korlátozza a Kijevnek juttatandó segítséget. Az előző kormány 671 millió eurót költött a 13 katonai segélycsomagra, nekünk viszont mindenek előtt Szlovákia polgárainak megsegítésére kell koncentrálnunk, magyarázta Robert Kalinyák védelmi miniszter. Peter Pellegrini házelnök nagyra értékeli, hogy a kormány nem állított le minden Ukrajnának szánt segélyt, csak a hadászatit. A miniszterelnök bejelentette, hogy Szlovákia intenzív segítséget nyújthat Ukrajnának, például az aknamentesítő rendszerek telepítésével. Készek vagyunk segíteni a katonai egészségügy területén is, esetleg egy újabb kórház építésében, ha szükséges, mondta a szlovák parlament elnöke. Az ellenzék viszont azt mondja, a kormány döntése ront az ország megítélésén, és állítja, hogy a katonai segélyt Brüsszel visszatérítette volna. Jaroszláv Nagy előző védelmi miniszter szerint a katonai segélycsomagok küldésével emberéleteket menthetne meg Szlovákia, úgy, hogy még pénzt is kapott volna érte az Európai Béke Alapból.
Čo sa stane teraz? Munícia nám ostane a Robert Kaliňák bude od vás pýtať peniaze, vážení občania, na to.
Most pedig mi történik? A lőszer raktáron marad nálunk, és Robert Kaliňák védelmi miniszter arra fogja kérni a polgárokat, hogy adjanak pénzt a lőszer ártalmatlanítására, mert a lejárt szavatosságú lőszerek nyilvánvalóan veszélyt jelentenek a katonákra, fogalmazott a november 1-től a cseh védelmi miniszter személyi tanácsadójaként dolgozó politikus. Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke azt mondta, hogy a kormány az ország stratégiai érdekei ellen cselekszik. A saját biztonságunkról van szó, minél erősebb az ukrán hadsereg a nyugat segítségének köszönhetően, annál nagyobb biztonságban van Szlovákia, jegyezte meg az ellenzéki politikus. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illés László nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.